Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, az 51. Zsoltárt lapozzuk fel, és énekeljük első három versével, négy versével. Az első vers így kezdődik: Úristen, kérlek, kegyelmezz nékem.
Thank you.
Isten tiszteletünk megáldása jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Helyünkön maradva imádkozzunk. Mennyei Atyánk, köszönjük Te néked, hogy föltekinthetünk e nap végéhez közeledve, készülve az ünnepre, Tereád. Tereád, aki összerontottad a Te fiadat, a mi bűneink miatt, hogy nekünk megbocsáss. És köszönjük néked, hogy kegyelmed, hatalmad föltámasztott őt a halálból, és él a mi megváltó úrunk. Köszönjük, hogy amikor a bűneinket szemléljük, van hova mennünk, és nem kell elkeserednünk, végképp magunkba zuhannunk, és depressziósnak lennünk saját nyomorúságaink láttán. Amikor bennünket összetörsz, van számunkra gyógyszered, a Te egyszülött fiad, ami áldott megváltó úrunk. Köszönjük néked, hogy ma este is önvizsgálatra serkentesz bennünket a Te szent lelkeddel, hadd engedjünk-e serkentésnek, hadd jussunk igaz bűnbánatra, a rossz megtagadására, tőle való elfordulásra, meggyűlölésére, és hadd jussunk a jónak a szeretetére, és hadd erősödjünk meg az igazságnak a követésében. Kérünk, hogy segíts bennünket, hogy így készülhessünk az ünnepre, így készülhessünk az úrvacsorázásra. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket nagy nevedért. Amen. Kedves testvéreim, ahogy ígértem, az Efézusi levélből olvassuk a következő szakaszt, az Efézusi levél 4. részéből. A 28. verstől olvassuk a 30. versig. Tehát Efézusi levél 4. része, 28. verstől. Aki oroz vala, többé ne orozzon, hanem inkább munkálkodjék, cselekedvén a kezeivel azt, ami jó, hogy legyen mit adni a szűkölködőnek. Semmi rothadt beszéd a ti szátokból ki ne származzék, hanem csak amely hasznos a szükséges építésre, hogy áldásos legyen a hallgatóknak, és meg ne szomorítsátok az Istennek ama szent lelkét, aki által megpecsételtettetek a teljes váltságnak napjára. Tovább készülődünk a pünkösdi ünnepre, illetve urvacsorosztásra, az ige fényébe állva. Tegnap is, akik itt voltak, tudják, hogy ebből a részből az előző két bűnt, illetve erényt vettük, azt, amit le kell tennünk, és amit fel kell vennünk, mint egy szennyes ruhát el kell dobnunk, és mint egy tiszta ruhát föl kell vennünk. Itt is ugyanez a logika megy tovább, a mai felolvasott szakaszban is Isten lelke, az apostol által megmutatja, mi az, amit el kell hagynunk, radikálisan szakítanunk kell tőle, és mi az, amit radikálisan el kell kezdenünk gyakorolni, törekednünk kell rá. Látszik, hogy a keresztény élet az nem egy ilyen sodródás ide-oda, hanem egy tudatos élet. Tudatosan is kezdődik, megértjük az evangéliumot, és átadjuk a szívünket a meghalt és feltámadott Krisztusnak, de utána tudatosan is folytatódik. Megértjük, hogy mi az, amit nem akar az Úr, igyekszünk tőle szabadulni, azt is megértjük, mit akar, azt meg igyekezünk begyakorolni. Azért, mert hálásak vagyunk, és szeretjük őt, és olyanok szeretnénk lenni, mint ő. Ráadásul ő is ezt munkálja bennünk a Szentlélek által, akit már csak ezért is fölöttébb rossz dolog megszomorítanunk, mert a Krisztushoz való hasonlóságunkon fáradozik. A mai első dolog, amit megtilt nekünk az apostol, illetve az Úr, ne orozzatok, aki orozott, vagyis lopott, az többé ne orozzon, vagyis ne lopjon. Ugye mindenkinek eszébe jut Mózes törvényének a 10 parancsolatnak a 8. parancsa, ne lopj. Ez tiltotta a zsidóknak, hogy más tulajdonát sutyomban elsajátítsák, és ugyanez a törvény érvényes a keresztyénekre is. Ők sem tulajdoníthatják el senkinek a javait.
sutyomba, titokba, lapítva, és nem lehetnek, hogy így mondjam, a tolvajok gyülekezete. Nem lehet egy rablóbanda a keresztény gyülekezet. Emlékeztek, zárójelben mondom tegnap, hogy nem csak az egyes hívőkről szól az apostol, hanem az egész efézusi gyülekezetről. Nem csak egyes hívők nem lehetnek tolvajok, hanem az egész gyülekezet nem lehet tolvajok gyülekezete, hogy így mondjam. Az a más, akitől el lehet venni valamit, az lehet bárki. Aki lopni szokott, többé ne lopjon, mondja az apostol, senkitől. Nyilván sokféle ember volt ott abban az efézusi gyülekezetben, akik sokféle embert ismertek, és sokakat meg is loptak. A pogány embereknek, a zsidóknak nem, de a pogány embereknek ez ilyen szokása volt a görög-római kultúrában. Ugyanúgy, mint ahogy ma is szokás a némelyeknek a lopás. Aki lopni szokott, mondja, tehát aki ebbe gyakorolja magát, az ne csinálja tovább. Egyáltalán ne lopjon. Most azonban ugye, hogy ezek a pogányok, akik korábban lopni szoktak, keresztjének élették, most hallják az apostoltól, hogy most már, aki lopni szokott, tovább ne lopjon. Ne lopjon. Nem szabad elfelejteni, hogy keresztjéneknek szól az apostol. Tehát előfordult még ezekkel a keresztjénekkel is, nyilvánvalóan valahogy kitudódott, hogy lopni szoktak, még mindig. Pedig már keresztjének lettek. Ne vessük meg őket, mert velünk is előfordulhat, hogy keresztjének vagyunk, azt mégis ellopunk ezt-azt mástól. Majd mindjárt beszélünk róla, hogy mi mindent lehet ellopni. Sok mindent lehet ellopni mástól. De hát őket valószínűleg ez környékezte, ez a kísértés, fiatal keresztjénként is, hogy vegyék el továbbra is azt, ami nem az övéké. Most meg kellett tanulják, hogy azt nem lehet elvenni. Mert keresztjén emberekhez ez nem illik. Ugye itt beszél, mi illik a keresztjéneknek, mi nem illik. Ez nem illik. Nem volt könnyű az embereknek, az apostol olvasóinak, ha csak nem zsidókból lettek keresztjénnél, mert ha pogányokból, akkor tényleg nem volt könnyű ezekkel a beidegződéseikkel leszámolni. De hát le kellett számolni. Ne lopjatok. Érdekes feljegyzéseket találunk itt-ott a mai ókorkutatók tollából. Vannak olyan könyvek, amik az ókornak a kriminál történetét dolgozzák fel, a bűnözés történetet. És ezeket érdemes így ebből a szempontból böngészni ezeket a könyveket, vagy írásokat. Tudnélik, ugye ezek a tudósok azért, meg kutatók összefoglalják, hogy a lopással kapcsolatban például Athénből nem maradtak fönn perbeszédek, de fönnmaradtak bizonyos törvények az aténi törvények között, amik hát elég erősen tiltották a lopást a görögöknek, Atén polgárainak. És hát voltak különböző testületek, akik elé a tetten ért tolvajt lehetett vinni. Ezek ilyen bírósági testületek voltak. Az a legalapvetőbb volt a 11-ek, így hívták Athénba a 11-ek, ez egy ilyen tekintélyes emberekből 10 évente választott csapat volt. Aztán ha valaki elfogott egy tolvajt, akkor fülön fogta, elvitte oda, ha elfogta, vagy elfogták, a megkárosított elvihette a delikvenst, akit hát jócskán megszégyenítettek, tehát az a legenyhébb büntetés volt, hogy egy hétre kiállították így pellengére, vasba verték, aztán oda kitették a főtérre, hogy nézegethessék az emberek, hogy ez volt a tolvaj. A rosszabb büntetés az volt, ha halálra ítélték az illetőt, mert lopásért halálbüntetés is járt. különösen akkor volt súlyos a lopás, hogyha 50 drachmát meghaladta a büntény, az ellopott cuccnak az értéke, és ráadásul mondjuk éjszaka történt a lopás, és ráadásul köztérről. Na, ekkor aztán szinte biztos, hogy halálra ítélték az illetőt, hogyha ilyenen kapták. És valószínűleg azért volt ilyen szigorú az ítélet Athénban, mert egyfelől védeni akarták a magántulajdont, az athéni polgárok tulajdonát, másfelől pedig úgy látták, hogy csak a legszigorúbb intézkedésekkel és törvényekkel lehet elrémíteni az embereket attól, hogy lopjanak. Tehát ez a dolog azért ott volt a levegőben rendesen. Ennek ellenére a görögök loptak. És a lopás nagyon sokszor, ezt a görög szerzőknek a műveiből ki is derül, hogy milyen komoly összefüggésben állt a szegénységgel. Szegény emberek voltak, és kezdtek, hogy éljünk meg, lopni. De a szegénységet a görög írók, költők és gondolkodók nem tekintették a lopás igazolásának. Ugyanúgy elítélték a tolvajt, akkor is, hogyha szegény volt. Volt egy híres, mindenki által ismert gondolkodó, ez Platón, aki azt mondta, hogy van egy úgynevezett tirannikus embertípus. A tirannikus embertípust azt ő úgy határozta meg, hogy ez az az ember, akinek ha van pénze, elszórja. Léha életet él, eltékozolja a pénzét, és utána ott van szegényen. És mit csinál a tirannikus ember, amikor elszegényedik, és pénzínségbe kerül? Lop. És mondja, ennek a tirannikus ember típusnak a legjellemzőbb vonása a lopás. Hát így próbálja visszanyerni az elvesztett pénzét, vagyonát. Szóval, ha így gondolkozunk, na, a rómaiak se voltak sokkal jobbak. Találtam egy könyvet, abban leírják, nagyon érdekes egyébként, hogy a rómaiaknál, elmondom még ezt is csak, hogy tudjátok, mert ez az ókor, és ha ugye Efézusban vagyunk, ott voltak görögök is, de voltak rómaiak is szép számmal, és a rómaiak ugyanúgy loptak. Fönnmaradtak a birodalom provinciáiból ilyen kis ólom táblácskák, 500-at találtak eddig, amiket a készítetőik egyes isteneknek címeztek, és ráírták azt, hogy ezt az Istent én kérem arra, hogy büntesse meg, és felsorolják, hogy kit büntessen meg, ugye, aki engem becsapott, aki lopott tőlem. A legtöbb tábla, az 500-ból 95 ilyen kis ólomtábla a lopás említi bűnként, és a tolvajra kéri az istenek súlyos átkát, úgyhogy ne sikerüljön nekik semmi, meg ne legyenek egészségesek, meg legyenek betegek, meg halljanak meg. Ilyen átkokat szórnak ugye ezeken a kis átoktáblákon, így is nevezik őket, hogy átoktáblák. Britanniába került elő egyébként, ugye a mai Angliában a legtöbb, csak úgy mellékesen jelzem nektek. Bádban találtak ilyet, és többet is. Ugye ott egy ilyen meleg vízforrás van, és a többi ilyen kis átoktábla ugyanezt erősíti meg, hogy a fürdőkbe, azokon a helyeken, ahol átöltöztek az emberek, ott aztán, amit értek, ellopták. Az egyik átoktáblán a fürdő köppenyemet, amiben bementem a fürdőbe, a köppenyemet, amiben kimegyek az utcára, ellopta valaki, és átkot szóra, vagy kér az egyik istentől. Tehát ebbe a kor, nehogy azt gondoljuk bármelyikünk, hogy ebbe a korba ez a lopás, hát itt ez gyönyörű, ilyen nem volt akkor. Hát sajnos volt. És ezek az emberek ebből a millióból jöttek, ezek az első keresztények, és bizony nem volt olyan nagyon könnyű ettől elszakadniuk, ezen változtatniuk. Nos, nyilván most itt vagyunk már a 21. században, és hát ki tudja, hogy ugye nekünk is miféle kísértéseink vannak, vagy voltak, mert előfordulhat, hogy most már talán nem lopunk, mások dolgait nem vesszük el magunknak, nem sajátítjuk el, de lehet, hogy fiatalabb korunkban megtettük. És ez nem évül el, hogy így mondjam. Amit fiatal koromban loptam, az ugyanúgy lopás volt, mintha most lopok valamit. A lopás az lopás marad, a bűn bűn. Gyerekként egy fiatal ember, az jelesül én voltam, a tápiószelei gyógyszerészékhöz befogadtattam, mert szerettem a bélyegeket, és a Bubi bácsiéknak volt egy mániájuk, ők is bélyeget gyűjtöttek. Bubi bácsi és Etuci néni, így hívták ugye őket. És hát amikor megtudták, hogy én kisgyerekként, papgyerekként, apukámékkal jóba voltak, én is gyűjtöm a bélyeget, de gyere Zolika, akkor neked megmutatjuk a mi bélyeg gyűjteményünket. Adtak is egy párat, meg is mutatták, gyönyörű, originál bélyegeik voltak, mert ők sok pénzt költöttek erre. És ráadásul az volt a sajátosság, hogy minden bélyegből kettő volt nekik. Egymásra voltak itt téve a bélyegek. Mindenből kettő volt. Gondolom az egyik Etuci néné volt, a másik Bubi bácsié. És amikor kedvem szottyan, megnézhetem őket, mondták, megnézhet, mennyiben nyugodtan a szobában, tudod, hogy hol van, vedd előtt, nézegesed. És mit csináltam? Hát volt 10, körülbelül 10-11 blokk, ugye ezek nagyon nagy bélyegblokkok, amik nekem piszkosul megtetszettek. És egy darabig küszködtem, de aztán elloptam őket. És észre se vették természetesen, mert eszükbe se jutott, hogy volt nekik nem tudom hány bélyeggyűjtő album, és abból aztán. De nekem egy idő után kezdett a dolog nehéz lenni. De addigra évek teltek el. De mindig valahányszor eszembe jutottak ezek a blokkok, tudtam, hogy hova raktam őket, akkor már nem gyűjtöttem én tovább bélyegeket, de valahányszor eszembe jutottak, mindig éreztem, hogy ez nem jó így. És évekig tartott. Még eljutottam oda, emlékszem, hogy már a katonaság után volt ez, és még kiskor, vagy 10 év eltelt azután, hogy én ezt elloptam. Körülbelül 10 év múlva jutottam oda, hogy már annyira nehezek lettek ezek a blokkok, hogy vissza kellett őket adnom. És írtam, emlékszem, a Etuci néni élt már csak akkor, a Bubi bácsi már meghalt, de Etuci nének írtam egy levelet, amiben bocsánatot kértem, és visszaküldtem szép óvatosan a blokkokat neki. És mire aztán ő egy nagyon, nagyon kedvesen válaszolt, megbocsátott, és nem is tudta, hogy ez így történt, és hát még ő szabadkozott, de teljes mértékben feloldozott engem a lopás alól. Ugye csak érdekes dolog, hogy az ember, rámegy az ember, és aztán azt hiszi, hogy hát már ezen túl vagyunk, aztán ki tudja, hogy miről jut eszünkbe otthon, hogy hoppá, hoppá. Lopott kincs van az én otthonomba, vagy a házamba esetleg. Nem kéne visszaadni. És egyáltalán elválni ettől a bűntől. A lopást, ha megkísért bennünket. És igen, itt vagyok ezzel a dologgal, hogy mennyi mindent lehet ellopni. Hát el lehet lopni valóban bélyeggyűjteményt, meg más tárgyakat is valakitől. De el lehet lopni egy embernek mondjuk így a szellemi kincsét. El lehet lopni valakinek a jó hírét, a becsületét, a tisztességét. El tudjuk lopni egymásnak az idejét. El tudjuk lopni a házastársát, a gyermekét. Még emberrablásra is képesek vagyunk ilyen értelemben. Szóval gondolkozzunk egy kicsit ezen, és törekedjünk arra, hogy komolyan vegyük a apostolnak ezt a mondását, hogy aki oroz vala, aki lop vala, több ez a szokása, többé ne csinálja ezt. És hogy rámenjek a pozitív oldalára is ennek a dolognak, az illik a keresztjénekhez, mondja az apostol, hogy hanem inkább dolgozzék, munkálkodjék, cselekedvén az ő kezeivel, kifejezetten a kezekre utal, kezeivel azt, ami jó. Ugye nyilván nem nagyon kell ezt magyarázni, a becsületes munkát, kétkezi munkát mégpedig javasolja az apostol a hívő keresztjéneknek. Ez ne derogáljon nektek, mert Isten tulajdonképpen, hát itt sok minden elénk jöhet, csak megpendítem ezeket a húrokat, hogy Isten maga is dolgozott, és az Ádámnak és az Évának ugye parancsot adott, hogy ők is dolgozzanak. Már a bűneset előtt a munka hozzátartozott az ember Isten képűségéhez. A 10. parancsolat, illetve az 5. parancsolatból olvassuk, hogy 6 napon át munkálkodjál, de a 7. nap az Úré, de 6 napig munkálkodjál. Summa summarum, hogy zsidóknak, keresztényeknek a munka nem állhat messze a szívétől, a lelkétől. Persze a munkával kapcsolatban két óriási nagy kísértés azért van. Az egyik az, hogy munkamániások leszünk, vagyis annyira belemerülünk a munkába, hogy már Istenre nem is marad időnk, ugye? Arra, hogy Bibliát olvassunk, arra, hogy gyülekezetbe menjünk, ja, nem, mert dolgoznom kell, és akkor dolgoznom kell, és akkor dolgoznom kell, és egyre többet kell dolgoznom. Úgyhogy erre már nem is marad. Imádságra, igeolvasásra, a kegyesség gyakorlására, a szolgálatokra már nem marad. Nincs időm erre, nincs időm. Engedjük, hogy mások szabályozzanak be bennünket, és nem engedjük, hogy az Úr szabályozzon be bennünket. Kell, ez nagyon, nagyon nem jó, ha a munka válik, hogy így mondjam, bizonyos értelemben a centrummá az életünkbe. A klasszikus sírfelirat, amit Wilhelm Busch idéz fel, hogy amikor járt valami temetőbe, hogy itt nyugszik XY, élete a munka volt. És azt mondja, hogy csak nem egy ló nyugszik itt, mert ez egy lónak a sírfelirata lehet, nem egy emberi. Az embernek nem magasabb rendű hivatása van? Tehát figyeljünk erre a dologra, hogy nehogy a munka váljon a mániánká. És ilyen munkamániás, workaholic, talán így nevezik angolul ezt, mint a munkaalkoholista lenne az ember. A másik nagy kísértés persze az meg a lustaság. Nem csinálunk semmit. Ez a katolikus szerzetesi gondolkodásban a 7 fő bűnnek az egyike, a restség, a lustaság, ami megnyilvánul a semmittevésbe. És nagyon megdöbbentő egyébként már az 5. században Cassianus volt egy szerzetes, aki írt erről a bűnről, és aztán utána végig kísérhető a 10. 12. század nagy szerzetesei mind írtak erről a bűnről, és mindig az van, hogy megállapítják a lustaság, és hogy milyen bűnök csatlakoznak hozzá. Ilyen bűnláncolatokat írtak le a jegyzeteikbe. És ezek eléggé megdöbbentő dolgok. Tehát ha valaki nem dolgozik, mert lusta, akkor ne csodálkozzon, ha úgy jár, mint Petrarka, aki leírja egyszer egy ilyen önéletíró kis őszinte pillanatába, hogy olyan depressziós lett a restsége miatt, hogy szinte fölkelni nem bírt. Mindentől elment az életkedve. Ez is az egyik jele a restségnek, hogy az ember ilyen teljesen maga alá zuhan. De itt az apostol, ami egy másik bűnre utal, tudnélik, aki rest, az előbb-utóbb elszegényedik. És az megint hova jut? Hogy lopnék-e. És akkor lop. Ne lopjon, hanem inkább dolgozzon. Ez a két kezével dolgozzon, mondja az apostol. Szorgalmasak legyetek. Nagyon, nagyon szép az, ha már itt a szerzeteseket emlegettem, van egy szerzetes, talán ő a 12. században élt, aki azzal serkentette, volt annak egy írás, amiben az serkenti az embereket a szorgalmas munkára, és mondja, nézzetek Istenre, hogy dolgozik az Isten. Hogy ő soha nem pihen, megteremtette a világot, gondját viseli a világnak, kormányozza a világot. Nézzetek a Szentlélekre, hogy dolgozik a Szentlélek, elkezdi sorolni. Nézzetek az Úr Jézusra. Egy pillanatig is megpihent az Úr Jézus, amikor itt járt a földön. Mind végig ment, és prédikált, és gyógyított, és tanított, és éjjel-nappal imádkozott, és milyen aktív volt. Dolgozott végig, míg meg nem halt a keresztfán értünk. Nézzetek rá a hangyákra, mondja ugye a szerzetes Salamonra visszautalva. Hangyák. hogy dolgoznak a hangyák? Csak nézzétek őket. Nézzetek rájuk a virágokra, a fákra. Mondja, milyen kis magból, hogy meg tudnak nőni? Folyamatosan virágzanak, folyamatosan hozzák a lombjukat, termik a gyümölcsöket, állandóan munkálkodnak. Értitek, hogy ha a világ körülöttetek állandóan serénykedik, nézzetek fel a napra. Keletről jön, nyugatra megy, aztán éjszaka újra kezdi. Elmegy a másik irányba, aztán újra kezdi, mondja. Megáll egyszer is az égbolton. Nem áll meg. Tél van, nyár van, akkor se áll meg. Folyamatosan dolgozik. Hát ne legyetek restek, ti se. Ha a kozmosz mozog, ha a természetvilága mozog, ha Isten szöntelen szorgoskodik, akkor hogy lehet, hogy hívő ember nem csinálja azt, ami a dolga lenne? Tehát nagyon fontos és lényeges dolog ez, testvérek, hogy így megfontoljuk ezt a dolgot, hogy aki lopott, ne lopjon, hanem inkább két kezével munkálkodjon. És mivel indokolja meg az apostol, ez itt a harmadik ilyen tétele ennek az ige szakasznak, ige versnek, azért dolgozzon, hogy legyen mit adni a szűkölködőknek. Tehát nem csak, hogy magát eltartsa, hanem azért is, hogy legyen mit adni a szűkölködőknek. Mert vannak, akik szűkölködők, tudja az apostol. Egymás segíteni. Azért van neked, hogy tudjál adni annak, aki önhibáján kívül lesz szűkölködő. Mert vannak, akik önhibájukon kívül szűkölködők, mert eleve, mit tudom én, árvák voltak abban az időben. Nem volt, aki róluk gondot viseljen, és lehet, hogy betegek voltak, vagy ilyen testi sérültek voltak, fogyatékkal éltek. Voltak, akik szellemileg voltak esetleg korlátozva, lemaradva. Hát azt írja a Biblia, testvérek, nagyon jól tudjátok ezeket az igéket, hogy amikor az első keresztény gyülekezet Jeruzsálemben volt, akkor így írja az ige, hogy szűkölködő nem volt közöttük egy sem, mert akinek volt valamije, az elment, eladta, odaadta az apostoloknak, az apostolok meg szétosztották, amint kinek arra szüksége volt. És nem volt köztük szűkölködő. Amikor meghallották az apostoltól a szanaszét élő keresztjének, hogy Jeruzsálembe éheznek a testvérek, nagy gyűjtést kezdeményeztek, hogy ne kelljen nekik ottan éhezniük, szomjazniuk. Ne legyenek szűkölködők. Milyen szépen gyakorolták ezt utána a keresztjének egyébként, hosszú századokon keresztül, ugyannyira, erről egyszer beszéltünk már erről, nem akarom még egyszer elmondani, hogy a keresztjének között ez a fajta diakóniai érzület és megnyilvánulások, ezek annyira szembeötlőek voltak a római görög társadalomban, mert ott ezeket nem csinálták, ők meg csinálták. Hogy ezek nem hagyják magukra ezeket a szegényeket. És odafigyeltek rá, miért csináljátok? És akkor mindig elmondták, hogy mert Jézus is ezt csinálta. Mert ő is mit csinált? Ha éheztek emberek, adott nekik enni. Ha szomjaztak, inni adott. Ha betegek voltak, meggyógyította őket. Ha éheztek, ha szomjaztak, mi nekünk is ezt kell tenni veletek? Mert a mesterünk erre tanított. Na hát ez nem alkalmazom magunkra, mert értjük ezt a dolgot mi is. Inkább tovább lépek. A következő dolog, amit az apostol mond nekünk, ugye inkább a kezeinkkel, hogy mit csinálunk, erről szólt ez a dolog. Aki lopni szokott, ne lopjon, hanem dolgozzon és adjon. Aztán utána átér arra, hogy a beszédünk milyen legyen, hogy a nyelvünkkel, a szánkkal mit csinálunk. Na hát erről is nagyon sokat lehetne beszélni. Az apostol azt mondja, itt röviden összefoglalja a dolgokat. Semmi rothadt beszéd a ti szátokból ki ne jöjjön. Az rothadt beszéd az egy olyan szó a görögben, amivel szokták jelezni a korhadt fát, vagy a rothadó gyümölcsöt. Tehát ez romlott beszéd. Megromlott, megrohadt, használhatatlan, bomlasztó. Hát aztán sok ilyen szinoníma eszünkbe juthat, hogy lehet hazug ez a beszéd, lehet tisztességtelen, lehet üres, lehet goromba, közönséges, kegyetlen, irgalmatlan, akár a családunkba, házas párunk felé, akár a gyerekeink felé, akár a munkahelyünkön, akár az interneten, a közösségi oldalakon, az anonimitás mögé bújva, a gyülekezetben is még előfordulhat. Semmi rothadt beszéd a ti szátokból ki ne jöjjön. Most már ugye, mivel tudunk jól írni, most már szinte lehet hozzávenni az apostol, hogy ne csak a szánkon ne jöjjön ki, hanem a ujjainkon se jöjjön ki, amikor nyomogatjuk a billentyűket. Ott se jöjjön ki semmi rohadt beszéd. Meg amikor a kezünkbe fogjuk a tollat, a kezünkből se jöjjön ki semmi rohadt beszéd. Ami káros, ami rombol, ami pusztít körülöttünk. Rombolja azokat, akik olvassák, vagy akik hallják. Ezek az ilyen beszédek, ezek ártanak annak egy egészséges környezetnek, mint amikor beleteszünk egy rohadt almát az egészségesek közé, és ott megrohasztja a többit. Ez nem jó. Nem jó, nem szabad ezt tenni, mondja az apostol. A hívő emberek nem lehetnek ilyenek. Ilyen beszédek azok, amikor haragból jönnek a szavak. Ugye tegnap beszéltünk a haragról, hogy abból milyen szavakat tudunk mi mondani. Hazug szavak, azok is rohadt beszéd, nem épít senkit. A kicsinyeskedés, a szőrszál hasogatás, a kötekedés, a kétértelmű viccelődés, a hízelgő beszéd, az üres beszéd, amikor csak beszél valaki és pletykál össze-vissza, amikor rágalmaz valakit, amikor túlzó dolgokat, amikor kis dolgokat fölnagyítunk, aztán akkora ügyet kerítünk belőle, hogy amikor elcsavarjuk az Isten igazságát, amikor a hazugságokat támogatjuk, és káromló beszédeket, Isten vagy Krisztus káromló, vagy ige káromló szavakat mondunk, a hamis esküvéseket teszünk, a be nem tartott ígéreteink, egy csomó minden rothasztó beszéd. Ezek, ha az életünkben ott vannak, ha a gyülekezetünkben ott vannak, az egész gyülekezetet meg tudják rontani. Láttunk már ilyet. Semmi rohadt beszéd, ahol pedig ez a beszéd egyébként így elhangzik, és uralkodóvá válik, ott egyszerűen nem jut szóhoz az isteni hatalommal szólaló bölcsesség. Mert kiszorítja ez, mint amikor vizet engedünk egy kávés csészébe, azt engedjük a kávét, szépen egy kiszorítja, és nem marad ott semmi, csak víz egy idő után. Ahol mondjuk egy gyülekezetbe folyamatosan ilyen üres beszédek jönnek, ilyen értelmetlen dolgokat, egyszerűen nem marad hely és idő a normális, a tiszta, a szent, az igaz dolgokra. De ez otthonunkra is igaz, ugyanígy. Szóval gondoljuk meg, hogy mi az, amit nekünk a beszédünkbe kell megítélnünk, amiben bűnbánatot kell tartani, amit le kell vetni, mint valami retkes, rongyos ruhát, és el kell dobni. Nem illik hozzánk ez a rothasztó beszéd. Egyébként a sátán kiválóan tudja használni ezeket a rothasztó beszédeket arra, hogy rajtuk keresztül bejusson valakinek a lelkébe, a szívébe, és ott elkezdjen munkálkodni. És ezek a rothasztó beszédek, ezek nagyon-nagyon nagy fájdalmat tudnak okozni valakinek, vagy éppen nagyon dühösé tudnak tenni valakit, felidegesítenek valakit, tisztátalan vágyakat gerjesztenek valakibe, gonosz kívánságokat idéznek elő, háborúba visznek, talán még a pokolba is visznek. A gonosz beszédek, az a rothasztó beszédek, amiket a sátán még meg is lovagol. Hát sokat lehet erről gondolkozni, megbeszélni, hogy milyen a mi beszédünk. Mi az, amit el kell vetni? Tudja az Isten, hogy mit kell elvetnem és elvetnetek. De mire szólítja ezzel szembe a keresztényeket az apostol? Nem csak arra, hogy ne beszéljenek gonoszságokat, hanem hogy beszéljenek hasznos dolgokat. Pont az ellenkezője. Építő dolgokat mondjatok. Hasznos legyen az. Jó legyen a szükséges, a gyülekezetnek szüksége van épülésre, a családunknak is egyébként, meg a munkahelyeinknek is, meg a közösségeinknek szüksége van az épülésre, ezért kell olyan szavakat mondani, amik építik, nem rombolják. Olyan szavakat, olyan mondatokat, olyan tartalmakat mondani, olyan módon mondani, hogy az építő legyen. Öltözzétek fel az építő beszédeket, mondja az apostol a hívőknek. Ma mindenki fecseg össze-vissza. Mi ne fecsegjünk. Mi mondjuk a tiszta, szent, józan, igaz beszédeket. Festusnak mondta Pál apostol, amikor ott állt előtt, és mondta neki Festus, hogy bolond vagy te, Pál. És mondja neki Pál, nem vagyok bolond. Én igaz és józan beszédeket szólok. Hát mi is mondjunk igaz és józan beszédeket, és az építeni fog. Még akkor is, hogyha esetleg rombol az első kanyarba, mert olykor az igaz beszéd is rombolni tud, és idegessé teszi az embereket. De akkor is legyünk ilyen nonkonform emberek, és az igazat mondjuk, józanságba mondjuk, és szeretetbe mondjuk, és azt bízzuk a többit az Úrra. De ne hordjuk a büdös beszédeknek, vagyis a rothasztó beszédeknek a büdös ruhadarabjait. Valahányszor egyébként, folytatja az apostol, valahányszor rothadt beszéd jön ki a szátokból, és nem építő beszéd, megszomorítjátok a szent lelket. Ezt mondja. Ez a teológiai indoklás, hogy meg ne szomorítsátok az Isten lelkét, ezért ne beszéljetek rothadt dolgokat, hanem ezért beszéljetek építő dolgokat, mert különben megszomorítjátok az Istennek szent lelkét. Ő szent, és zavarja a szentségtelen fecsegés. Szent dolgokat inspirál bennetek, azokat mondjátok. És ő mindig épít, mint ahogy a Szentlélekről tudjuk, hogy ő mindig épít, a gyülekezetet is építi állandóan. Ez a dolga. Ő épít, aztán hallja a ti beszédeiteket, amik meg rombolnak. Hát nem fog tőle vidám, nem lesz tőle vidám és örvendező, hanem megszomorodik. Akkor örül a Szentlélek, hogyha szent az a beszéd. Akkor örül a Szentlélek, ha épít az a beszéd, mert akkor vele pendülünk egy húron tulajdonképpen. Olyan csodálatos testvérek, ahogy így a Szentléleknek egyébként az egész munkája, ugye rászáll Jézusra, amikor megkeresztelkedik. És onnan Jézus, onnan kezdi az ő nyilvános szolgálatát. Onnantól kezd el tanítani. Vajon, tehát itt a Szentléleknek azt akarja mondani az evangélium, mindegyik, hogy a Szentléleknek fontos szerepe volt Jézus küldetése teljesítésében, mert ezzel kezdte el a szolgálatát. Mint hogy az összes próféta ezzel kezdte a szolgálatát, hogy kapták Isten lelkét. Ő is. És utána megszólalt Jézus. És mit mondanak? Nem úgy szól, mint a farizeusok és az írástudók. Máshogy, ő hatalommal beszél. Súlya van a szav. Olyan tanításai vannak, hogy ugye leülünk, aztán itt bogarászuk a Krisztus szavait, hogy milyen mélységei vannak annak, amiket ő mondott. És micsoda épülés jön abból, ahogy itt Jézus tanításait akár vehetjük sorra. Én csak eltorzítom a szavait. Azok úgy önmagukba is megállnának. A Szentlélek volt, aki ihlette a szent írókat. Itt van a Biblia, a Szentléleknek a beszéde. Dávid mondja, hogy a lélek szól én bennem, az Isten lelke szólott én bennem, és az ő hatalma az én nyelvem által. Aztán olvassuk a Bibliát, nem? Erre építjük az életünket. A Szentlélek hozta létre, ő ihlette az írást. A Szentlélek beszél. És miket mond? Szent dolgokat mond, építő dolgokat mond, vigasztaló dolgokat mond, eligazít bennünket, szeretetet érzünk a szavaiból, felemel bennünket, üdvösségre vezet, imádságra tanít, bizonyságtételre ösztökél bennünket, tiszta beszédekre tanít a lélek minket. És hogyha mi nem azt mondjuk, amire ő indít, hanem irgalmatlanság, panasz áradat, zúgolódás, hálátlanság, sértő beszédek, gyanúsítgatás, féligasságok, ha ilyeneket mondunk, a Szentlélek ott áll, mint egy szülő, amikor látja, hogy a gyereke milyen gazemberséget csinált, azt akkor azt se tudja, hogy mit csináljon, ugye? Már van, amikor odáig jut, hogy kiabál, de van, amikor a szülő csak úgy sóhajt egyet, az hátra lép kettőt. Nem tudok mit mondani. Erre nem lehet mit mondani, fiam. Megszomorodunk. Aztán egy kis idő, míg megbékülünk, azt újra előjövünk a hamvainkból, hogy föltámadunk a hamvainkból, mondunk valamit. Tehát így van a lélek is, hogy megszomorodik. Nem hagyja ott a hívőt, nem azt mondja, elhagyja a lélek a hívőt, megszomorodik. És csak akkor, ha ő megszomorodik, akkor mint a hátra lépne. És akkor nem fejti ki azt a megszentelő munkáját az életünkben, amit egyébként kifejtene. Megszomorítottuk. És akkor hátrébb áll. És akkor ilyenkor mit csináljunk? Hát más nem lehet csinálni, valahogy meg kell békíteni, valahogy ki kell engesztelni, és csak úgy tudjuk kiengesztelni a Szent Lelket, hogyha Krisztus elé borulunk, az bocsánatot kérünk tőle. Azért, amit csináltunk, vagy mondtunk, vagy nem csináltunk, nem mondtunk. Bocsáss meg. És akkor megragadjuk a kegyelmet, megragadjuk a bűnbocsánatot, és akkor a lélek jön újra, és kezdi folytatni a munkáját szépen. Na, kezdjük előről. Aki orozott, vala többé ne orozzon. Aki rothadt beszédeket mondott, mondjon építő beszédeket. Kezdjük előről. És újra ösztökél a tiszta, szent, igaz beszédekre. Azt mondja az apostol még egy utolsó megjegyzés, hogy a Szent Lelket már csak azért se szomorítsátok meg, mert ő általa pecsételtettünk meg a teljes váltságnak a napjára. Majd erről szeretnék szólni a pünkösd első vasárnap istentiszteleten kapcsolódva ide, de ez egy olyan csodálatos kép. A teljes váltságnak a napjára, vagyis arra a napra, amikor Krisztus visszajön, és ítél, és új eget, és új földet teremt, és Isten gyermekeit magához veszi az új égre és új földre, arra napra pecsétel meg minket a lélek. Hát elég fontos szerepe van az életünkbe. Jóba kéne vele lenni. Nem megszomorítani mindenféle rohadt beszédekkel, amiket mondunk. Ne szomorítsátok meg az Istennek lelkét, aki által megpecsételtettetek. Nos, itt van ma is előttünk ez a két piszkos ruhadarab, amit le kell dobni. Mindig újra le kell dobni, folyamatosan le kell dobni, le kell vetkőzni. És itt van a két tiszta, szent ruhadarab, amit meg föl kell öltöznünk. Segítsen bennünket a mi Urunk Jézus, hogy azokban a ruhákban járhassunk, amik illenek hozzánk, mint hívő emberekhez. Imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük te néked, hogy rád nézünk, te benned a szentséget látjuk. Te soha nem mondtál bántó, sértő szavakat. Minden szavad igaz és józan beszéd volt. A Szentlélektől itt ihletett szent szó. A mai napig belecsodálkozunk újra meg újra szavaidnak, beszédeidnek a tisztaságába, a szentségébe, és ha hittel tesszük ezt, akkor megtisztul a szívünk, megtisztul a lelkünk, megtisztul életünk, megtisztul beszédünk, akkor minden úgy a helyére kerül. Köszönjük te néked, hogy te soha nem loptál, hanem éppen, hogy végig dolgoztad, már az örökké valóságtól kezdve, örökké fogva dolgoztál, és örökké dolgozni fogsz. Köszönjük te néked, hogy te soha nem állsz meg, nem pihensz meg, hanem már készültél a mi megváltásunkra az örökké valóságban. Aztán ott voltál a teremtéskor, részt veszel a gondviselésben, a világ kormányzásában. Eljöttél megváltani bennünket, feltámadtál, fölmentél a mennybe, és most is közben jársz, érettünk, hogy el ne vesszünk, hanem örök életünk legyen. Olyan csodálatos, hogy neked köszönhetünk mindent, a te munkáidnak köszönhetünk mindent, áldott Urunk. Dicsérünk téged, tiszta beszédű, értünk, és Isten dicsőségéért szorgalmasan fáradozó mesterünk. Köszönjük néked, hogy a tiéd lehetünk, Urunk, és kérünk, segíts bennünket, hogy hasonlíthassunk hozzád egy kicsit, és egyre jobban. Segíts minket, Urunk, hogy tudjuk fegyelmezni a szívünket, és aztán a szánkat is. Segíts megtöltekeznünk a te szentségeddel, hogy aztán a beszédeink is, amik a szívünkből jönnek, azok is szentek lehessenek, tiszták, józanok, építőek. És segíts bennünket, hogy a kezeinkkel tudjunk dolgozni, tudjunk ellenállni a lustaságnak, a restségnek, de a munkamániának is, és téged tartsunk legfőbb királyunknak, életünk legfőbb urának. Segíts bennünket, adj jó előmenetelt ezekben a dolgokban, hogy levetkezhessük, ami gonosz, ami rossz, ami utálatos, ami a régi emberhez tartozik, és elkezdjük jobban, radikálisabban, odaszántabban gyakorolni azt, ami rád jellemző. Köszönjük néked, hogy van számunkra azért most is kegyelem. Milyen sokszor megszomorítottunk téged életünknek ezen a két területén is. Fel se tudjuk mérni ezt, Urunk. Köszönjük, hogy oda borulhatunk most is eléd, És köszönjük, hogy a véredért van bocsánat ezekre a bűneinkre is. Ezekért is te haltál meg. Ezekre is miattad van bocsánat egyedül. Köszönjük néked ezt, és köszönjük, hogy a bocsánat és kegyelem és szeretet felől meg fogsz erősíteni az úrvacsora szent jegyei által is bennünket. Kérünk, légy velünk az estében, áld meg pihenésünket, éjszakánkat, készítsd el a holnapi napunkat is, az ünnepünket is. Amen. Mi, atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Annak okáért ne legyetek esztelenek, hanem megértsétek, mi legyen az Úrnak akarata. Hirdetem a testvéreknek, hogy holnap is, ha Isten segít minket, akkor ugyanebben az időben találkozunk, és megyünk még a további két gyakorlati példával tovább az apostol gondolatmenetét követve. Most pedig a záró énekünket énekeljük, a megkezdett énekünket, az 51. Zsoltárt, a 6., 7. és 8. versét énekeljük el. A 6. vers így kezdődik, ne vessel engem szent színed elől. Áldás, békesség.